A klímaváltozás okozta károk enyhítése lehet a Bakuban ezen a héten zajló COP29 klímakonferencia egyik legfontosabb témája. A Klímastratégia 2050 intézet igazgatója Bart István úgy látja, hogyha meg is tudnak állapodni a résztvevő országok képviselői egy kár enyhítési alap létrehozásában, azt nem lesz könnyű feltölteni, hiszen a legnagyobb szennyező az Egyesült Államok ehhez biztosan nem járul hozzá. Lakatos László interjúja.
Megkezdődött a klímacsúcs Bakuban, és ugye azt lehet tudni, hogy a megújuló energiaforrások, a természet alapú megoldások, a klímafinanszírozás és az úgynevezett befogadás, tehát a helyi közösségek és az őslakosok bevonása a döntéshozatalba, ezek lesznek a fő témák, ez tudható előre. Ennek mentén milyen olyan döntések születhetnek, amelyek mondjuk a sokasodó intőjelekre reagálva akár valódi változást is hozhatnak?
Tehát ugye idén a legfontosabb téma az a klímafinanszírozás. Tehát először is az a kérdés, hogy mennyi pénzre lenne szükség, és itt ugye zajlott egy éveken át tartó szakmai munka, amiben ezt próbálták belőni, hogy mégis mennyi. Itt változnak a javaslatok, van, aki azt mondja, hogy 400 milliárd dollár kell évente, van, aki azt mondja, hogy 1000 milliárd. Ugye ezek óriási összegeknek hangzanak, és valóban nagyok, hogyha mondjuk egy ország költségvetéséhez mérjük, de mondjuk a globális GDP-nek ez egy ilyen 1-2%-ai. Érdemes összehasonlítani azzal, hogy a világ tavaly honvédelmi kiadásokra összességében 2500 milliárd dollárt költött.
Jó, de hát ugye több háború is zajlott tavaly, sőt zajlik a mai napig.
Oké, csak hogyha azt gondoljuk, hogy a klímaváltozás ugyanolyan egzisztenciális fenyegetés, ugye, mint mondjuk az, amikor az országot megtámadja egy külföldi hatalom, akkor mondhatjuk azt, hogy a honvédelem az egy összemérhető súlyú dolog a klímaváltozással. És ekkora összegeket szoktunk költeni.
Akkor nézzük ezt a klímafinanszírozást. Ugye egyik oldalról kit finanszíroz és ki finanszírozza, és innentől kezdve érthető az, hogy itt bizonyos szereplőknek nincs túl nagy kedvük beszállni ebben.
Hát így van, tehát hogy itt az az alapkoncepció, hogy a fejlett országok, ugye akiknek egyrészt pénzük is van, nagyon magasak az egyfőre jutó kibocsátásaik, és ugye a történelmi felelősségük is jelentős, hiszen mondjuk egy Anglia sokkal régebb óta tüzel sok szenet, mint mondjuk egy Tanzánia, tehát hogy ugye őnek nagy a történelmi felelősség és a jelenlegi kibocsátások, és ugye nekik kellene finanszírozni azokat az országokat, ahol viszonylag kicsik a kibocsátások, viszont nincsen hazai forrás ahhoz, hogy megbirkózzanak a klímaváltozás okozta a veszedelmekkel, tehát a hurikánokkal, az árvizekkel, a szárazságokkal. Mert ugye az a paradox helyzet van, hogy hiába a klímaváltozás, tehát a fejlett ország életmódja, termelése miatt vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, ugye elsősorban az Egyesült Államok, illetve Nyugat-Európa miatt, mégis ugye akik a legnagyobb kárt szenvedik, azok a kvázi nincstelen fejlődő országok. Elsősorban azért, mert ugye náluk nincs meg az infrastruktúra, amivel mondjuk egy szárazságra vagy egy árvízre olyan jól föl lehet készülni, vagy meg lehet vele birkózni, mint akár tegyük fel Magyarországon.
Bár egyébként most a spanyol árvizeket nézve, ez is kérdéses, hogy mondjuk egy Spanyolország sem bír vele megbirkózni igazán.
És Spanyolország azzal nem bír megbirkózni, hogy ilyen hirtelen mennyiségű eső zuhant le, ilyen rövid idő alatt, és ez valóban egy nagy krízis, de van elég tűzoltójuk, kórházuk, rendőrük, és utána fel fogják tudni takarítani. Tehát, hogy valószínűleg egyébként erre létezik egy európai szolidaritási mechanizmus, tehát hogy az Európai Unió is, tehát a többi tagállam is finanszírozza ezeket a katasztrófákat, de hogy úgy mondjam, ezek még a menedzselhető kategóriába tartoznak.
A párizsi klímacsúcsra térjünk vissza, mert ugye ott volt egy vállalás, ez a 1,5 Celsius fokos felmelegedés alatt maradni. Hát úgy tűnik, hogy ez nem nagyon tartható. Itt most ezzel kapcsolatban nem is fognak tárgyalni, mert hogy igazából az a probléma ezzel, hogy ott kimondtak valamit, ugye ebből mindjárt az Egyesült Államok ki is lépett. Igazából úgy néz ki, mintha ezek a megállapodások így a vattára hullanának, és semmi eredménye nem lenne.
Ez nem így van. Ugye Párizsban 2015-ben több dolgot is elhatároztak a világ államai. Az egyik az volt, hogy 1,5-2 Celsius fokos melegedésben próbálják megfékezni. Tehát nem engedik a földet jobban fölmelegedni, mint 1,5-2 Celsius fok. A 2 Celsius fok az a szigorúbb, és a 1,5 Celsius az meg egy törekvés, hogy azt szeretnék elérni. Ez az egyik dolog, amiben megállapodtak. A másik megállapodás az az volt, hogy minden állam önkéntes vállalásokat fog tenni, rendszeres önkéntes vállalásokat arra, hogy ő odahaza milyen csökkentéseket vállal. Ez ugye más, mint a korábban volt kiotói rendszer, ahol beleírták az egyezménybe, hogy ki megy csökkentsen. Itt mindenki önállóan vállal dolgokat, és ezek a vállalások be is érkeztek. tavaly a dubai klímacsúcson ott ugye értékelték az eddigi eredményeket, és azt találták, hogy tulajdonképpen hála a párizsi megállapodás nyomán keletkezett vállalásoknak, illetve az annak következtében megvalósult intézkedéseknek, most már nem arra számítunk, hogy 2100-ban mondjuk 4 Celsius fokos lesz a melegedés, hanem inkább valahol 2,1-2,8 között fogunk kikötni. Legalábbis ez a jelenlegi állapot. Tehát óriási eredményeket értünk el abban, hogy a világot leérítettük arról a katasztrofális pályáról, ami eddig volt, és a mostani pályánk is még katasztrofális, de nem annyira, mint az másik lett volna. Tehát vannak eredmények, de ezek még nem elegendőek. És ugye a jövő évi klímacsúcs az arról fog szólni, hogy akkor hivatalosan megnézzük, hogy az egyes államok ugye milyen extra vállalásokat képesek tenni azért, hogy akkor most ezt a 2,8-2,1 Celsius fok közötti várható eredményt leszorítsuk a 1,5-2 Celsius fok alá.
Beszélünk itt a tavalyiról, meg a jövő éviről. Idén Bakuban fog valami történni? Itt mire lehet számítani?
De idén már történtek részmegállapodások a kibocsátás kereskedelmi mechanizmusok szabályairól, tehát azt már tudjuk, hogy meg lesz. A másik pedig az, hogy ha minden jól megy, ugye ez a cél, ezt nem tudjuk, mert még van két hét a tárgyalások, de minden jól megy, akkor meg fognak állapodni abban, hogy a fejlett országok évente mekkora összeggel támogassák a fejlődő országokat. Korábban is született, ugye Párizsban is már született egy ilyen tétel, ez annak idején 100 milliárd dollár volt, most ezt a 100 milliárdot kell revideálni, és egy új számot mondani, amit valami lesz, hogy tegyük, hogy 1000 milliárd dollár, és utána következik az a munka, hogy ugye az államoknak ezt össze is kell adni. Nyilván a felajánlások azok megint csak önkéntesek, tehát egyik állam sincs kötelezve arra, hogy adjon pénzt. Az előző 100 milliárd az nagy nehezen összegyűlt, és azért az idén meg tavaly már megvolt ez a támogatási mennyiség. Nyilván most egy nagyságrendben nagyobb összegről lenne szó, azzal megnehezítve, hogy nyilván az Egyesült Államok ebbe egy uncot fikinget nem fog adni. Ami nagyon nagy probléma, mert tulajdonképpen azért alapvetően minden 100 forintból, amit a klímaváltozásra, nemzetközi támogatásra költünk, kb. 45 Egyesült Államoknak kéne adni a gazdasági súlya, a kibocsátásai alapján.
Na most van még egy pár állam, amelyek nagy kibocsátók, és egyébként tehetősek is, például Kína. Na most, ha az Egyesült Államok egyik oldalról azt mondja, hogy jó, hát köszöni szépen, ő ebből nem kér, akkor ez elindíthat egy olyan dominó elvet, hogy akkor Kína is azt mondja, hogy ő nagyon sokat tesz egyébként, és ez látható, hogy a fejlesztésekben, kifejezetten kutatásokban és az új technológiák elterjesztésében, amelyek jelentősen csökkentik egyébként a CO2 kibocsátást, vagy legalábbis jelentősen hozzájárulnak a növekedés megállításához, vagy a csökkentéséhez. Szóval, hogy akkor ő mondhatja, hogy ő ezt tűzte a zászlajára, hatalmas ország, hatalmas tömeget kell eltartania, majd ő teszi a saját tempójával, és akkor erre majd jöhetnek a többiek is hasonló beszólásokkal. Mennyi esélye lesz annak, hogy ez a 400 milliárd összegyűlik?
Hát ugye a Kína eleve nem volt benne a 100 milliárdban sem, hiszen Kína nem minősül fejlett országnak ebben az ENSZ kategória rendszerben, ami hogy mondjam, meglehetősen elavult, mert azért nehéz lenne Kínát nem fejlett országnak tekinteni, de mégis úgy van összerakva a világ, meg az ENSZ, vannak benne a fejlődők, meg a fejlettek, mi Magyarországon fejlettek vagyunk, Moldova is fejlettnek számít, kvázi, mint Szingapur meg fejlődőnek. Tehát, hogy akárhogy is az a helyzet, hogy Kína ebbe a 100 milliárdba hagyományosan nem rakott bele. Ők adnak mindenféle klíma segélyeket, de nem abban a léptékben, mint amennyit mondjuk például a kibocsátásuk alapján indokolt lenne. De egyébként ez folyamatosan téma, tehát nagyon sokan mondják ezt a klímatárgyalásokon is, hogy talán a kínaiak is méltóztassanak beleadni ezekbe a forrásokba, tehát ugye a klímavédelembe, illetve a klímaváltozás okozta katasztrófák áldozatai finanszírozó alapokba. Ettől egyelőre a kínaiak nem túl lelkesek, hát meglátjuk, hogy ezt vállalni fogják. De ez még nem része a dolognak.
Na most, ha már itt a klímafinanszírozásnál leragadtunk, akkor maradjunk is itt, mert ez egy érdekes kérdés. Akkor ezek szerint itt csak a következmények enyhítésére gyűjtik a pénzt, és semmiféle olyan támogatás nincs ebben, ami elérhetővé tenni ezeknek az országoknak, hogy ugorjanak technológiailag, tehát hogy átugorják azokat a lépcsőfokokat, amelyek már amúgy is elavultnak, számítanak ma már, és egyébként nagyon szennyezőek, és egyből az új technológiákkal tudjanak lépést váltani.
Pont fordítva van, ennek a pénznek a nagy része azok energetikai termelő beruházások, tehát hogy naperőművek, szélerőművek és hasonló. Itt ez egyébként egy probléma, hogy ennek a 100 milliárdnak, ugye, amit évente kapnak ezek az országok, ennek nagyon kis része az, ami az alkalmazkodásra megy. És ugye az az alap, ami egyébként a kártalanítási alap, ugye az meg egészen mikroszkópikus. Tehát azt Dubajban találták föl tavaly, hogy legyen egy alap, ami arról szól, hogy csak a klímaváltozás okozta katasztrófák káros útjait finanszírozzák belőle. Ez azért volt egy nagy lépés Dubajban, mert ezzel kvázi elismerte a világ azt, hogy ezek a katasztrófák bizony a klímaváltozás miatt vannak, és tulajdonképpen a fejlett országok ezért valamilyen módon felelősek. Ezt nem mondták ki így feketén-fehéren, de azért ennek ez a logikája. De ennek a 100 milliárdnak a nagy része se nem az alkalmazkodásra, se nem a katasztrófák utáni kártalanításra, vagy a katasztrófák feldolgozására fordul, hanem pont a megújulókra és egyéb zöldipari beruházásokra.
De egyébként ez jó irány, nem? Hiszen ott már helyben a kibocsátást csökkenti, és hát egy sokkal fenntarthatóbb energiatermelést tesz lehetővé.
Erre mindenképpen szükség van. A napenergiaforradalom az zajlik, ha nem is a teljes fejlődő világban, de nagyon sok helyen már, Uruguayban nagyobb a napenergia részaránya villamos energiatermelésben, mint Magyarországon. Tehát nagyon sok olyan ország van, ahol ugyanolyan rohamléptekkel fejlődik a megújuló energiáknak a térnyerés, a pont ugye ugyanazért, amiért nálunk is olcsó kínai napelemek, könnyen felrakhatók, stb. Tehát, hogy ugyanaz a folyamat, az nagyon sok helyen zajlik. A Szaharától délre Afrikában talán nem annyira, mert ugye nagyobb a szegénység, de ők is részt vesznek ebben a hatalmas technológia váltásban, és ez nagyon jó, hogy ők, nekik már nem kell a szenes erőműveket megépíteni, meg gázzal fűteni, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez jó fejlemény, de nem ez fogja megoldani a világ kibocsátás csökkentését. Ugye valójában ezek a legszegényebb országoknak az összes kibocsátása az elenyészik ahhoz képest, ami ugye az Egyesült Államok, Oroszország, az Európai Unió, Kína, Kanada, ezek, India, ugye ezek az országok adják a kibocsátásoknak a kétharmadát.
Ön mit vár? Milyen megállapodásra sikerül jutni itt Bakuban?
Szerintem itt Bakuban az fog történni, hogy a világ meg fog állapodni egy számban, amennyi pénzt el kell várni a fejlett országoktól, hogy ugye adjanak a fejlődő országoknak. Tegyük föl, mondjuk ez lesz 500 milliárd euró, vagy 500 milliárd dollár évente, hogy az lassul. Tehát ez lesz az egyik fő eredmény. A másik fő eredmény az az, hogy ami már megtörtént, ugye, hogy megállapodnak a nemzetközi kibocsátás kereskedelemnek a részletszabályairól.
És ha ez így lesz, akkor ebben megnyugodhatunk?
Ez egy folyamat, ugye 30 éve minden évben vannak klímacsúcsok, vannak olyan klímacsúcsok, amik nagy drámai eredményeket hoznak, tehát hogy Dubaj nagyon emlékezetes klímacsúcs volt, hiszen először mondták ki azt, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól, illetve meghatározták azt a célt, hogy 2030-ra meg kell háromszorozni a világ megújuló energia kapacitását. Ez a bakui csúcs nem lesz olyan jelentőségteljes, mint az előző volt.
A Klímastratégia 2050 intézet igazgatóját, Bart Istvánt hallották. 6 óra 53 perc van, 7 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró, a témánk pedig a Trump új kormányzat, már több miniszter jelöltje megvan a leendő új amerikai elnöknek.